Megkérem benneteket, hogy a Szentírásból keressük ki együtt Máté evangéliumának a 6. fejezetét és a 9. verstől olvasom az igét. Máté evangélium a 6. fejezet 9. versétől. Ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Ugye ez a mi atyánk, úgy hívjuk ezt a imádságot, és talán mi úgy vagyunk, hogy sok mindentől félünk, amit mások rosszul tesznek. Én nem emlékszem, hogy nagyon sok bibliai szeméről hallottam már prédikációt a gyülekezetben, akár Debóráról és vagy sok mindenkiről, Máriáról még nem. Mert félünk olyan témákhoz nyúlni, amiket mások talán félre magyaráznak, vagy másképp használnak, és mi atyánk is valahogy úgy félretesszük. De Jézus itt nem azt mondja, rossz a gyakorlat, mert Jézus nem azt mondja, hogy ezt imádkozzátok, hanem azt mondja, hogy így imádkozzatok. És a mi atyánknak megvan egy felépített sorrendje, benne az Istennek a dicsőítése, ugye azzal kezdődik, aztán a Istennel való találkozás, a mindennapi kenyér, a bűnbocsánat és sok minden, de valahogy ez úgy nincs közöttünk, hogy nem élő. És sajnos ez a gyönyörű tanítás, amit Jézus adott, ez az ima, ez a történelem során még egy büntetés eszköze is lett. Rossz voltál? Valami bűnt követtél, akkor mondja büntetésből 10 mi atyánkot. Hát ugye ahelyett, hogy ezt komolyan vennénk, és ezt szerint tanulnánk. De talán ez egy másik kérdés. Én egy igét szeretnék, vagy egy részletet szeretnék ebből a imából kiemelni, az a 12. vers, ami így szól, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. Szeretném, ha néhány gondolatban ezt végig elemeznénk, végig gondolnánk, és a tanulságokat magunkévá tennénk. Az első dolog, amire ha figyeltek, hogy ez az ige, ami éssel kezdődik. Ugye így olvastuk, hogy szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. És a 12. vers az, ami éssel kezdődik, ami azt jelenti, hogy kötődik valamihez. Mihez kötődik? Nyilván az előző vershez, ami így szól, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Vagyis, hogy az és ez azt jelenti, hogy a kettő összetartozik. Hogyan is? Hogyha nem eszünk minden nap, nincs meg a fizikai táplálék, akkor a testünk meghal. Ha lelkileg nem táplálkozunk minden nap, ami az imánknak ami az ima jelenti a léleknek a táplálását, akkor a lelkünk is meghal. És ahogy naponta kell a mindennapi kenyértért imádkoznunk, hogy Isten megadja a mindennapi kenyeret, és ezért hálát adunk neki, úgy kell a mi lelki dolgainkért is imádkoznunk. És ezt Jézus összeköti azzal, hogy könyörögj a mindennapi kenyérért, és könyörögj a mindennapi megbocsájtásért. Miért fontos ez? Egy könyvben olvastam, hogyha egy házasságban, vagy egy családban, vagy egy munkatársi közösségben, vagy mondjuk magában a gyülekezetben, az emberek nem tudnak bocsánatot kérni, és képtelenek megbocsájtani, ott tönkre megy a kapcsolat. És a bomlás jelen mutatkozik, és a végül az ilyen közösség szétesik. Még egyszer, a családban, a házasságban, a közösségben, a munkatársi közösségben, gyülekezetben, az emberek nem tudnak bocsánatot kérni, és nem tudnak egymásnak megbocsájtani, ott a közösségben először a bomlás jelei mutatkoznak, és utána szétesik. Tehát a bocsánatkérés épp úgy létszükséglet minden nap, és erről majd beszélünk, hogy miért minden nap, mint a kenyér. Van az embernek egy lelki lába, egy testi, a testi és a lelki életének egy lába, és hogy ne legyünk féllábúak. Miért is kell nekünk a megbocsátásért, vagy megbocsátásra így gondolnunk? A Márk evangélium a 8. fejezet 36. versében azt olvashatjuk, mert mit használ ha az embernek, ha az egész világot megnyeri is? A lelkében kárt val. Erről már előbb beszélgettünk néhány gondolatot. Megengeditek, hogy az a format le tudjam, hogy... Hadd mondjak egy példát. Vannak olyan otthonok, ahol nem is egy mosogatógép van, hanem talán kettő vagy három, és minden más, és szépen fel van szerelve, és a fürdőmedence, vagy nem tudom, micsoda, van még ott, és három autó áll a garázsba, és az emberek mégsem szívesen mennek haza. Miért van ez? Megvan minden anyagi, amire szükségük van, talán több is, vagy jóval több is, és megvan a kenyér, és mégsem szívesebb mennek haza, mert a kapcsolatukkal van probléma. Valahogy nincsenek elrendezve a dolgok, és az emberek nem szívesen vágynak oda. Még a legkeményebb szívű ember, és a legmorcosabb ember is vágyik arra, hogy valahogy a másik ember egy lehessen. De sokszor úgy vagyunk, hogy tudjuk, hogy nem jó haragudni, tudjuk, hogy nem jó veszekedni, de mégis valahogy kemények maradunk, és nem merjük megtenni azt a kis dolgot, vagy megfizetni azt az árát a nyugalomnak és a békességnek. Mi az ára ennek? Két kicsi szó, nem? Ne haragudj, vagy bocsáss meg. És néha képesek vagyunk hetekig, vagy napokig, vagy hosszabb ideig is másokkal haragba lenni, mert nincs meg bennünk ez a vágy arra, hogy elrendezzük, vagy valami visszatartató, hogy elrendezzük, és nagyon-nagyon sok szeretetlenség és sok probléma van ezek miatt ami életünkben is. És ehelyett mi történik? Vádaskodunk, nem? Bent tudom, biztosan beszéltetek már olyan emberekkel, akiknek volt a házasságukkal probléma. Ha meghallgatod a férjet, mi történik, mit mond? Ezek a feleségem, ez meg ez meg ez. Ugyanerről megkérdezed a feleséget, akkor ő mit mond? Hogy ezek az én férjem. És akkor jönnek a másiknak a bűneinek a felsorolása, és nem tudsz mit csinálni. És ebben egyetlen egy megoldás van, hogyha az egyik fél elkezd egyszer saját magáról beszélni. És azt mondani, hogy igen, valóban ezt itt én hibáztam, vagy ezt én követtem el. Dagbacsorónak van egy könyve a házasságról, és abban sok 17 ilyen gyakorlati kérdést sorol fel, sok bibliai igével alátámasztva, és azt mondja, hogy ha egy ilyen házassági helyzet van, hogy az emberek nem tudnak ketten egymással kijönni, azt mondja, hogy imádkozzatok hangosan egymásért. Mert az Úr előtt nem tudsz, jó esetben nem tudsz hazudni. És ha ezt a másik fél hallja, akkor ez sokkal könnyebb tisztába tenni. De nem is a házasságról szeretnék most beszélni, hanem abban, hogy a problémáinkat, amit a harag, a megsértettség, a rosszul értettük, rosszul érzük magunkat, úgy tudjuk jól rendezni, vagy az első lépés, hogy elkezdünk magunkba nézni. És amikor elkezdünk magunkba nézni, akkor onnantól fogva van remény arra, hogy a dolgok rendeződnek. Mert ahol a bűnt, vagy a tévedést néven merik nevezni, Jóisten ott tud csodákat tenni. Ha meg csak úgy általában, Néhány évvel ezelőtt volt egy úrvacsora istentiszteletünk, már nem tudom pontosan az időt, és egy házaspár meghívott minket a feleségemmel hozzájuk ebédre a szombat délben. És elmentünk, és elkezdtünk beszélgetni, és mondta a testvér, hogy hát oda mentem XY-hoz, mert voltak félértéseink, és azt mondtam neki, hogy a lábmosás előtt, hogy hát ha valamit véletlenül vétettem ellened, akkor légy szíves, bocsásd meg. És képzeljétek, ez az ember azt mondta, hogy igen, az meg azt a múltkor a negyed évben mit csinált, az nekem rosszul esett. Hát hogy volt, nem is tudom, hogy mondta ezt a szót, épp ezt így nekem elmondani. Mi általában szívesen bocsánatot kérünk, hogy általában, hogy ha véletlenül valamit tettünk, de az a testvér az néven nevezte azt, hogy mi esett neki rosszul, és ez meg már annak esett rosszul, aki bocsánatot akart kérni, mert ő általában gondolta a bocsánatot, bocsánatkérést. Tehát Jézus itt arra figyelmeztet, hogy a bűnbocsánat az legyen egy napi feladatunk. Hogy kérjük el a mai részt nem csak a kenyérből, hanem a bűnbocsánatból is. Hiszen mi az, ami nekünk a bűneinknek számítana? Nem csak az, amit tettünk, hanem olyan dolgok is, amiket nem tettünk. Erre sokszor nem gondolunk. És a bűnbocsánat az olyan, hogy végül is itt nem arról van szó, hogy milyen sokáig kell vezekednünk, hiszen ez lehet csak néhány perc, nem csak a hossz számít. De ha ezt megtesszük, akkor a mi hitünket ez növeli. Az Efézusi Levél 4. fejezetnek a 26. versét, azt biztos kívülről tudjátok. Ja, arról van szó, hogy haragszunk, vagy vétkezünk, és amíg ti nézitek a Károlyi fordítást, hagy olvassam el az új fordításból is közben, hogyha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Azt mondja az Úr Jézus, hogy azt mondja a Szentírás, azt mondja az Úr Jézus, jobb lenne, ha nem haragudnátok. Jobb lenne, ha nem lennének problémák. De ha már van. És ma már egy olyan világban élünk, egy olyan életritmusban élünk, hogy nagyon sok minden történik, és sokszor nincs időnk megállni. Mert már menni kell, futni kell tovább, és sokszor nincs időnk feldolgozni, reagálni eseményekre vagy esetekre. De azt tanítja az ige, hogy ha elkerülhetlen is az, hogy valami történjen, akkor legyen legalább este mindig egy kis időd, amikor megállsz, végig gondolod, és az Úrral elrendezed, és azzal is, akivel el kell, hogy rendezd. Nagyon sokszor az emberek azzal védekeznek, hogy hát én ilyen vagyok. Fogadj el, ilyennek, amilyennek vagyok. És észre sem veszi, hogy közben a másiknak milyen sok keserűséget okoz. Legalább este legyen 5 percünk. Ezeket a dolgokat elrendezzük. Nem tudom, mikor volt olyan, amikor úgy mentetek el lefeküdni, hogy volt elrendezetlen dolgotok. Milyen akkor az embernek az álma? Először el se tud aludni, sokáig forgolódik, aztán utána gondolom, keresi a mentséget, meg a másiknak a hibáit. És akkor ez úgy hatalmasodik bennünk. Szóval tönkreteszi az egész esténket, tönkreteszi a nyugalmunkat, és másnap nem tudunk frissen ébredni. Az elrendezetlen bűnök, az elrendezetlen félreértések, viták, ezt mondta egyszer egy egészségügyi dolgozó nekem, hogy ez olyan, mint egy gennyes góc, ami betakosodik a testbe. És utána az egész testet megmérgezi. És egy vita, amit nem tudunk elrendezni, az egész életünket megmérgezi. Ezért életveszélyes dolog az, hogy a keserűséget, a haragot, a megbántást magunkban tartani. Nem tudom, hogy ki hány éve tagja a gyülekezetnek, annak, akik nem olyan régen, annak, akik régebben, és én azon döbbenek, meg sokszor jönnek testvérek, és ilyen 30-40 éves dolgokat, igen, és akkor ott tudod, abba azt mondtad nekem, és szó szerint tudják idézni, hogy milyen sérelmeik voltak annak idején. És ez valahogy úgy megmarad az agyukban olyan pontosan, hogy mikor, ki mit csinált, és hogy mi történt. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetnek a 15. verse, az egy nagyon-nagyon fontos gondolatot tartalmaz ezzel kapcsolatban. És én hagyj olvassam megint az új fordítású újjáját. Én Károlyt szoktam, de talán egy kicsit jobban érthető, és figyeljetek nagyon erre a gondolatmenetre. Tehát zsidók 12-15. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön arra, hogy Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon. Tehát amit az ige elmond, hogy a keserűség, amit nem tudunk letenni, az növekszik. És nem csak, hogy növekszik, hanem fertőz. És ez a fertőzés oda vezet, hogy vannak, akik Isten kegyelmétől elszakadnak. Volt már ilyen, azt hiszem a ti gyülekezetetek életében is, hogy valaki azért ment el, mert látta, hogy mások nem tudnak egymással kibékülni. És a rendezetlen ügyek ugye, az sokszor megbotránkozás szülnek, és sajnos az lelki vesztességgel jár. Tehát nagyon ügyeljünk arra, hogy ne hajoljunk el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere az ne hatalmasodjon el bennünk, ne növekedjen, mert ez egy fertőző betegség, és ami fertőz, utána van, aki kérdez. Ez elriaszt, és Istentől elválaszt. Tehát ez az első dolog, hogy legyen olyan, ami bűnbocsánatért való esdeklésünk, mint a mindennapi kenyérnek a kérése, hogy ne hagyjuk, hanem naponta rendezzük el az aznapi részt, ne hagyjuk, hogy összegyűjjön. Gyűljön. A másik gondolat, amit itt ez az ige elmond, hogy ilyen Istenünk van, ilyen atyánk van, aki bővölködik kegyelemben, gazdag a megbocsájtásban, és ahogy Isten elkészíti a mindennapi kenyeret, ami számunkra, elkészíti a mindennapra szükséges bűnbocsánatot is. Istenhez nem kell vezekelni, nem kell semmi különleges dolgot csinálni, csak egyszerűen oda kell menni hozzá, és kérni kell. És Isten mindig kész arra hogy megbocsásson. Aki kéri, az kapja, és akkor elfogadja, és örül neki, és ugye van még egy dolog, hogy ezt tovább is kell adnunk, ezt az örömet. Mondhatnánk azt, hogy engedd el a mi tartozásunkat, ahogy mi is elengedjük azoknak, akik nekünk az adósaink. Így kérhetjük Istent. Mert mi mindenben vagyunk adósai Istennek. Beszéltünk az előbb arról, hogy gondolat erejéig, hogy mi az, amit nem teszünk meg. Nem csak az a baj, amit megteszünk, hanem az is a baj, amit nem teszünk meg. Az emberek, amikor élünk a mindennapi életben, házasságban tartozunk a férj a feleségnek, a feleség a férjnek, sok mindennel. Amit ha nem teszünk meg, akkor az a másiknak rosszul esik. Egy kis kedvesség, egy jó szó, elismerés annak, amit a másik rendesen megtett, vagy megcsinált, vagy a mi kedvünkért csinált, és ha morogva tudomásul veszik, az bizony rosszul eshet a másiknak. De Istennel is így vagyunk, hiszen sokszor nem adjuk meg Istennek a kellő tiszteletet, nem adjuk meg azt a dicsőséget, amit ő életi. A mi imáinknak nem része az, hogy Isten dicsőítjük, hanem csak azt, hogy kérünk, Uram, add meg nekem, Uram, add meg nekem. Ja, Istenem, ments meg ettől a betegségtől. És valahogy az isteni tisztelet, ami hogy Jézusnak az imája, ez amit tanított is, ahogy kezdődik, Isten dicsőítése elmarad. Vagy, hogy sikerült a múlt heti munkád, ez a fontos. Hát igen, beletettem minden erőmet, ügyesen megszerveztük, megcsináltuk, és hát Isten is velünk volt. Ugye ott van és ezt a mi fontosságunk az ott van, és Isten lett valahogy oda tesszük még a végére, mert illik. Vagy kit imádunk? Az az idő, ami Isten imádatára kellene, hogy félretegyük, az alatt mi mindent teszünk mást, hogy mi az, ami fontos. Nekem van egy kollégám, én nem is tudom, hogy ő hogyan él. Két dolgot tesz. Eljön, becsülettel végigdolgozza a munkaidőt, hazamegy, ugye már azzal megy el a délutáni gondolkodás, hogy mi lesz a vacsora, és amikor másnap megjön, hogy mit csinált, hát néztem a tévét, ezt már aludtam rajta. Körülbelül ennyi az élete. Nem tudom, hogy mi hogy vagyunk a mi időnkkel, hogy hova van Istenre időnk. És ha neki azt az időt, amit neki kell, hogy szálljunk, és amiben őt kell, hogy imádjuk, őt kell, hogy dicsérjük, és ő hozzá kell, hogy forduljunk, azt mire helyettesítjük, vagy mivel helyettesítjük. Eladósodtunk Isten fele, fizetésképtelenné váltunk, és még csak törleszteni sincs miből. De az az evangéliumnak a jó híre, hogy nem is kell érte fizetni, mert Jézus megtette helyettünk. Tehát mindazok a dolgok, amik a mi életben Istentől elválasztanak, amiket hívhatunk úgy, hogy bűn, amiért bocsánatot kell kérni, amit nem teszünk meg, vagy amit megtettünk, de rosszat, azért Jézus helyettünk letette a váltságdíjat, amit megfizetett értünk. És Jézus az, aki ebből a sokszor reménytelen helyzetben, amiben magunkat belevisszük, ő az, aki ebből kimenekít. És ez a jó hír, nem? Azt mondják, hogy ma a depresszió az ilyen népbetegség. Nagyon sok embernek a depresszió abból ered, hogy nem tudja letenni a terheket. Nem tud örülni. Mindig csak úgy érzi, hogy bántják, megbántottnak érzi magát, és ez ebbe az állapotba vezet. A Kolossé levél második fejezetnek a 13. és 14. verse. Második fejezet, 13. és 14. verse. Így szól. És titeket, kik holtak valátok a bűnökben, és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt ővele, megbocsájtván minden bűnötöket. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára. Kicsit hosszú és bonyolult, de akkor most megint, ha megengeditek az új fordítást, előveszem egy kicsit talán érthetőbb, vagy... Tehát, és titeket, akik halottak voltatok vétkeitekben, és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett, megbocsájtva nekünk minden vétkünket, eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból odaszegezvén a keresztfára. Mi adósai vagyunk Istennek. Sok minden dologgal, azt mondja itt Pál apostol. És Isten ezt úgy törölte el, hogy Jézus Krisztus a keresztfán, amikor meghalt, akkor ezeket a bűnöket elrendezte. Az újfordítás itt adós levélnek mondja ezt, és olvastam, hogy régen, amikor voltak ilyen adós levelek, amikor valaki kölcsönkért valamit, ezt úgy érvénytelenítették, hogy a közepét kiukasztották. És akkor azonnantól érvénytelen volt. És Jézus is ezeket az adós leveleinket kiukasztotta, érvénytelenítette azzal, hogy odaszegezte a keresztfához. Tehát innentől fogva ezek nem érvényesek. Amikor megkérdezzük azt, hogy ki az az ember, ki a hívő ember, akkor nagyon sokféle választ kapunk, sokan azt mondják, hát igen, én hiszem azt, hogy van Isten, és körülbelül eddig itt merül ki. De én hallottam egy meghatározást, hogy a hívő ember az, aki komolyan veszi, hogy amikor Jézus a keresztfán azt mondta, hogy elvégeztetett, akkor az összes bűnadósságomat az utolsó fillérig kifizette. Tehát én elhiszem azt, hogy Jézus, amikor a keresztfán azt mondta, hogy elvégeztetett, akkor minden bűnöm utáni adósságomat Jézus Krisztus az utolsó fillérig kifizette, és a másik oldala, hogy Isten ezt a maga részéről, Jézusnak a fizetségét érvényesnek tekinti, ez én részemre. Hogy ez a hitnek, ez a hívő ember, aki ezt így elhiszi, hogy ha én egyszer Jézushoz megyek, és az én bűnömet odaviszem hozzá, akkor Jézus az ő keresztfán kiontott vérért ezt megbocsátja, és Isten ezt elfogadta. Meddig kell még utána ezen szomorkodnom? Kell-e utána még önvádom legyen? Kell-e ezen még gondolkodnom, gyötrődnöm, hogyha ez így történt? És az üdvözítő hit az azt jelenti, hogy ez az adóslevél, amit Jézus megsemmisített, hogy én ezt az Úrnak megköszönöm. Elfogadom tőle, és megköszönöm. És nem csak, hogy elfogadom, megköszönöm, hanem ezt továbbadom, hogy emberek, ez az útja annak, hogy megszabaduljunk minden teherünktől és minden bűnünktől. Rómaiakban azt mondja a Pál apostol, szívvel hiszünk az igazságra, bocsánat, és szájjal teszünk vallást az üdvösségre. Tehát, testvérek, ha egyszer Jézus Krisztushoz visszük azt, ami bennünket terhel, ami szívünket nyomja, és őszinte hittel hozzájárulunk, akkor Jézus azt mondja, hogy az ő kereszthalála erre is vonatkozik, és Isten ezt elfogadja. Nincs miért kételkednünk tovább abban, hogy ez nem így van. És én ezt megköszönöm az Úrnak, és szájjal teszek vallást, pedig azt, hogy elmondom másoknak, hogy mi a szabadulásnak az útja. Másokkal is megismertetem azt, hogy mi ennek az útja, módja. De ha Isten ilyen kegyelmes, és Jézus így meghalt, érettünk, és az mindenre érvényes, akkor miért kell naponta könyörögnünk? Ha egyszer Jézus egyszer mindenkorra minden bűnünket eltörölte. Miért kell naponta könyörögnünk? A bűnbocsánatért. Mert amikor élünk, akkor sok mindent teszünk. Maurice Wendennek a nevét néhányszor már említettem, és ajánlottam is az ő könyvét. Tartott itt egy konferenciát Szolnokon még sok évvel ezelőtt, és őtőle hallottam a bűnnek egy ilyen érdekes meghatározását, de azt hiszem, hogy ez így van. Hogy amikor én elmegyek és lopok, vagy hazudok, azt mondta, hogy nem ez a bűn, ez egy tünet. Olyan, mint a láz, hogy jelzi, hogy baj van. A bűn az, amikor Krisztus és közöttem a kapcsolat megszakadt. És ha én Krisztussal élek nap, mint nap, akkor nem fogok se lopni, és lehet, hogy igen. De ha megteszem, az rettenetesen fáj. És azt mondta, hogy a hívő ember, ha valamit rosszul tesz, akkor azzal nem tud egy percig se együtt élni. És abban a pillanatban kényelmetlenül érzi magát, mert valamit rosszul tett, és abban a pillanatban oda kell menni Jézushoz, és könyörögni kell a bűnbocsánatért. Tehát ezért van az, hogy naponta mennünk kell, mert ugye mi ezen Istennel járunk, és az ő útján járunk, de sokszor elkerülhetetlen, hogy vétkezzünk. Már akár csak fáradtságból, indulatból, véletlenül. De az nekünk abban a pillanatban fáj, és ezért azonnal rendelkezünk, mert nem akarunk, nem érezzük magunkat jól vele. Ma egyre több embernél tapasztalom, az én gyerekeimnél is, hogy amikor hazajönnek a városból, vagy jöttek a busszal, akkor az első dolog alaposan kezet mosni, mert jaj, mi tapadt ránk. Ugye mi annak idején még kicsit másképp éltünk, de ez most a fiatalok között, vagy az utcai ruhával nem lehet az ágysarkára leülni, mert akkor ki tudja, hogy jött, és akkor rengeteget mosakszanak. Hogy mit hoztunk haza. De az az ember, aki nem mosakszik, annak ott mit érzünk? Szaga van, nem? És ha valaki sokáig nem mosakszik, akkor meg lehet szokni azt a szagot. És akkor már ő nem is érzi, csak a másik. És úgy vagyunk a bűnnel is, nem? Hogyha nem mosom le naponta, nem rendezem el naponta az én bűnömet, akkor ugyanannak van egy kis szaga, de meg lehet szokni ezt az állapotot. És azért mondja Jézus, hogy ne várjunk, a bűnhöz is hozzá lehet szokni. Vannak szokásaink, amik helytelen szokások. Hogy ne várjunk, hanem amikor felismerjük, ha csak egy rossz szó volt, egy udvariatlan viselkedés, vagy egy képmutatás, vagy valamit úgy nem úgy akartad mondani, de úgy mondtad, akkor ezt észreveszed és fáj. Ezért a mi lelkünket is naponta tisztítsuk meg, ne csak a mi fizikai testünket. A harmadik pontban, amit szeretnék megemlíteni, ami egy nagyon nagy kérdés, hogy miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ugye az volt a kérdés, hogy bocsáss meg a vétkeinket miképpen. És a kérdés az, hogy Istennek a megbocsájtása az függ attól, hogy mi megbocsájtunk-e másoknak. Bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Nem is beszélve arról, hogyha visszalapozunk Máté evangéliumához, amikor áment majd Jézus az imára, utána még van itt kettő vers, két ige szakasz. Ez a hatodik, a Máté 6-nál vagyunk, és a 14. vers. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsájt néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Tehát még egyszer, van összefüggés a között, Isten akkor fog nekem megbocsájtani, hogyha én megbocsájtok. Vagyis, hogy az én cselekedetem a másikkal, amiatt fog Isten nekem megbocsátani az én cselekedeteim miatt. Hogyan kell ezt értenünk? Hogy van ez a Szentírásban? Isten függ tőlünk, az ő kegyelme, az ő szeretete, az függ tőlünk. Emlékeztek a hálaszövegre, amit olvastatok itt az előbb, hogy még az is. Tehát az, hogy mi szeretni tudunk, az, hogy mi jót tudunk cselekedni, az, hogy mi meg tudunk bocsájtani. Még a hitünk is, az, hogy hitünk legyen. Légy az én segítségem, az én hitetlenségemben. Isten a kezdeményező minden esetben. Tehát Isten nem azt mondja, hogy érdemelt ki, és aztán majd utána megadom, hanem Isten az, aki kezdeményező. És az az ember, aki reménytelenül eladósodott, ugye az érzi úgy, hogy Isten vele biztos nem foglalkozik, már nem is szereti, ő már olyan mélyen van, ő már nem méltó erre, és próbálja valahogy ezt kiérdemelni. A Máté evangélium a 18. fejezetében van egy példázat. Van annyi időtök még, hogy elolvassak végig. 18. fejezet, 21. verse. Kicsit előrébb lapozunk. Ekkor hozzám emlén Péter mondta, Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és néki megbocsájtanom? Még 7-szer is? Mondanék Jézus, nem mondom néked, hogy még 7-szer is, hanem még 77-szer is. És Jézus itt erre elmond egy példázatot. Annak okáért hasonlatosan mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akar vala vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezde vetni, hozzának eléje egyet, aki 10 000 talentummal való adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolának az ura, hogy adják el azt, és a feleségét, és gyerekeit, és mindenit, amilyen van, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte, könyörög volna néki mondván, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszámván azt a szolgát, elbocsájta őt, és az ő adósságot is elengedi néki. Kimelvén pedig a szolga találkozik egyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dinárral vala néki adós, és megragadván azt folytogatja, mondván, fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög vala néki, mondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akar rá, hanem elmenvén börtönbe veti őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek vala, felettébb megszomorodának, és elmelmén mindent megjelentének az ő uruknak, amik történtek vala. Akkor előhivatván őt az ő ura mondanéki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna én néked is a könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad? És megharagudva az ő ura, átadta őt a hőhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok ki az ő atyafiának az ő vétkét. Miről is van itt szó? Van egy ember, én, és tele van a keze adós levelekkel. Milyen adós levelekkel? Amivel megsértettél te, rám néztél csúnyán te. A többi ember ellenem elkövetett rossz dolgai. Említettük, hogy akár évtizedekre is vannak emberek, akik visszaemlékeznek, és számon tartják, és tudják, hogy ki, mikor, mit, és miért, és hogyan, és mi, és tele van a kezünk, és nem tudunk megbocsátani. És észre se vegyük azt, hogy amivel mi tartozunk Istennek, amit Isten nekünk elengedett, az nagyságrenddel több, mint az én embertársam ellenem elvét. De én nem vagyok hajlandó megbocsájtani. Itt vannak az évtizedes sérelmek és minden. És mikor Isten ideadná nekem az én bűnömnek a bocsánatát, látjuk azt ott adós levelet, a példa szerint, nem tudom elvenni, mert tele van a kezem azokkal, amivel mások tartoznak nekem. És ez Jézus azt mondja, az ige azt mondja itt, hogy ha te nem tudsz megbocsátani másnak, a szíved nincs kész arra, hogy elfogadd a bocsánatot, amit Isten adni akar neked. Ez a konokság, ez a keménység az, ami megakadályoz abban, hogy elfogadd az isteni bűnbocsánatot. A másoknak a adósságait kéne eltépni, elfeledni, és azt elfogadni, amit Isten adni akar nekünk. Ezért van az, hogy amikor Isten meg akar bocsájtani, egyszerűen a mi lelkünk, ami állapotunk, ami szívünk nem kész arra, hogy felmérje ezt, megértse ezt. Isten azt kéri, hogy mi olyanok legyünk, akik nem számon akarják tartani a velünk, nekünk okozott sérelmeket, vagy még talán meg is akarom bosszulni, hanem el akarom felejteni. Hogy tudok annak örülni, hogy Isten nekem megbocsájtott, és én ugyanolyan örömmel tudok a másikhoz fordulni. Nem akarom az orra alá dörgölni. Sokszor hallottam már ilyet, hogy igen, ez a testvér nem érti meg, amit mondom, de remélem, amikor eljön az Úr, akkor világossá válik, hogy nekem volt igazam. És ha máskor nem, akkor biztos, akkor majd meg fogja érteni. Mert az igazságérzetem az diktálja, hogy amit én mondtam, az az igaz, és a másik nem látta be, és ez nekem rettenetesen bánt. És az ilyen dolgok távol tartanak attól, hogy oda tudjunk fordulni Istenhez, és örömmel el tudjuk venni. És amikor látjátok, hogy valaki ilyen örömtelen keresztény, akkor elképzelhető, hogy ilyen okai vannak annak, hogy nem tudja megbocsájtani a másiknak azt, amit annak idején lehet, hogy tényleg neki van igaza, de akkor se tud megbocsájtani, és ilyen lelkikoldosok maradunk, és csak sajnáljuk magunkat, és azt emlegetjük, hogy velünk mi történt, nekünk milyen rossz, hogy mindenkinek másnak jobb az élete, de ami velünk történik, hát az a szörnyű és tragédia. Stressztán folyamat, gondolom, sokszor végighallgattátok, és ott van a végén egy történet, gondolom, ugyanaz a tanfolyami anyag van itt nálatok, és az a kínai bölcsnek a történet. Emlékeztek rá, amikor elmegy hozzá panaszkodni egy kínai faluba, egy asszony elkezd panaszkodni, hogy neki milyen rossz a dolga, és az volt a tanács, hogy jó, rendben van, most akkor menjél végig, járj végig minden házat, és utána gyere vissza, és beszélgetünk róla. És aztán azt mondja, jó, köszönöm szépen, de én egész jól élek. Szóval sokszor mi úgy vagyunk, hogy annyira sajnáljuk magunkat, hogy még ez az Istennel való kapcsolatunknak a kárára is megy. És ez rajtunk múlik. Isten mindent kész megadni. És elképzelhető, hogyha megbántottak az érzések, úgy a gyomromban sokszor ott maradnak és keserűek. Lehet, hogy többször eszembe jut még, de nem vetem a másik szemére. Nem emlegetem föl neki, amit már tízszer megbeszéltünk. Nem tartom számon, hanem megbocsájtom, és elfelejtem. És Isten erre képessé tud tenni. Képessé tud tenni arra, hogy a megbocsájtás az én hívő életemnek a, része legyen. Mindig arra kell gondolni, hogy Isten mennyit engedett el nekem. Nem arra kell gondolni, hogy mások mivel és hogyan sértettek meg engem. Jézus beszél arról is, hogy mi jellemzi Istennek a gyermekeit. A Máté evangéliumánál nyitva még a Bibliátok, csak egy fejezettel kell visszáblapozni a 5. fejezetről, és a 44. versben ezt mondja Jézus. Ilyenek legyetek, ugye nem, ezt még nem mondja. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. És imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. És Jézus ebben mutatott példát, vagy ebben is példát mutatott nekünk, hogy jót tesznek azokkal, akik ártottak neki. Próbáltuk ezt már, hogy mi kezdeményezzük a békülést azoknál is, akik megbántottak, hogy ártottak itt, nem csak a megbántásról van szó, hanem ártottak. Hogy jót mondjunk azokról, akik rólunk rosszat mondanak. És imádkozzunk azokért, akik bántanak bennünket. De ne úgy imádkozzunk, hogy Uram, büntesd meg őket, de úgy aztán, hogy egy életre megértsék. Hanem mi nem azt akarjuk, hogy Isten megbüntesse, hanem azt akarjuk, hogy megáldja a másik embert. Hogy ilyen imánk legyen. Akkor Jézus eljött a földre, akkor azért jött el, mert látta, hogy én bűnben vagyok. És ez neki nagyon fájt. És Jézus azokért is imádkozott, akik őt bántották. Azokért is imádkozott, akik őt keresztre feszítették. Jézus ezeket az embereket is szerette. Tudjunk, Jézus itt ebben az imában, a mi atyánkban, amikor erről beszél, egyet kér, többet kér, de egyet feltétlenül. Tudjunk megbocsájtani másoknak, és tudjunk Istenhez menni naponta, ami bűnbocsánatunkért. Mert ha ez megvan, akkor a depressziónak a kétharmada vagy a többsége az elmúlik. A mi bánatainknak, a mi gyomor görcseinknek, a keserűségünknek. Tudjunk felejteni. Lehet, hogy nekem volt igazam. Lehet, hogy tényleg engem bántottak meg igazságtalanul, de akkor is. És így sokkal szebb lesz az életünk, sokkal keresztényebb lesz az életünk. Isten sokkal többet fog tudni értünk. Hogyha eljutunk oda, hogy koszosnak érezzük magunkat, lelki koszosnak, kosznak érezzük azt, hogyha bennünk harag van. És ha ezt naponta le tudjuk tenni, akkor lesz egy nyugodt éjszakánk, lesz egy következő szép napunk. És akkor is, ha mi bántunk meg másokat, az is rettenetesen bántani fog bennünket. És amint lehet, ahogy lehet, valahogy a másiknak a tudtára adjuk elnézést. Ne várjunk az úrvacsoráig, ne várjunk egy negyed évig, hanem ezt naponta tegyük meg. Mint ahogy a szentét is, hogy évente egyszer tisztították meg, de az a bűn, az nem az nap került oda, hanem mindig akkor vitték a bűnbánat, a áldozatot, amikor a vétekérő áldozatot, amikor megtörtént az eset. Forduljunk mi is Istenhez naponta. Én ezt kérem és kívánom magamnak, és nektek is. Hogy legyen ez az életünknek a mindennapi része. Mint ahogy a kenyérért imádkozunk naponta, ugyanúgy imádkozunk azért is, hogy Isten bocsásson meg nekünk. És ezt rendezzük el embertársainkkal is. Amen. Jó Istenünk, szerető mennyédes atyánk, hálát mondom neked, Urunk. És dicsérjük téged, Urunk, hogy ilyen szerető Isten vagy. Köszönjük, hogy benned olyan szeretet él, amiben nem tud elnézni közömbösen a mi elveszettségünket. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen nagy áldozatot hoztál velünk, értünk Jézus Krisztusban. Köszönjük, Urunk, hogy te arra vágysz, hogy a mi országodnak a lapói legyünk, de azt szeretnéd, hogy már ezen a földön is meg tudjunk bocsátani és hozzá tudjunk menni, hogy a mi életünk az könnyebb legyen, a mi lelki életünk az örömtelibb legyen, hogy ne legyenek ilyen fölösleges fájdalmak, keserűségek, amelyeket az ördög sokszor a mi szívünkbe ültet,
amelyek sokszor a mi büszkeségünk miatt vannak, azért, mert mi akarunk azok lenni, akiknek véglegesen és az igazából az utolsó szó az övéké. Úgy Jézusunk, te alázatra tanítottál bennünket. Megtanítottál bennünket arra, hogy hogyan kell megbocsájtani, és arra is, hogy hogyan kell hozzád fordulnunk. Urunk, ezt kérjük ma tőled, hogy adj egy olyan lelkületet nekünk, amelyben a mindennapi kenyér mellett a mindennapi bocsánatát és bocsánatért is könyörgünk. Amikor a napközben nincs is időnk, de legalább este átgondoljuk, és ha meg is haragudtunk, de nem követjük el ezt a vétket, hogy ezt magunkban rejtegetjük tovább. Köszönjük, Urunk, hogy mindig hozzád fordulhatunk, hogy te mindig kész vagy meghallgatni bennünket, bármikor is keresünk. Köszönjük, Urunk, hogy meg akarsz bennünket tisztítani, ami lelki foltjainkat el akarod venni. És Urunk, szeretnénk ma elkötelezni magunkat, hogy élni akarunk ezzel a lehetőséggel. Fogadd el a mi bűnbánatunkat, fogadd el a mi életünket, fogadd el a mi szívünket, és fogadd el a mi dicsőítésünket. Amen.
Amen.